Sziasztok, ez itt a Póbarátok Podcast, ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Kuma zenekarnak. A track címe What a Time to Be Alive, és hogyha támogatnád a Póbarátok működését, erre Patreonon van lehetőséged, ahol elérheted a Hátország Podcast havi rendszerességgel megjelenő felvételeit. Március 11-én ültünk össze, egy nappal a Manchester City elleni rangadó után, akiket pedig ezúttal itt köszönhetek. Itt van velem szurkolótársam, az XFB Analytics adatelemzője, Borbély Jimmy, szia!
Szia, ti, köszi a meghívást!
Valamint Békési Bálint, labdarúgó edző, szia Bálint!
Sziasztok, én is köszönöm a meghívást!
Én Bédes Attila vagyok, a Póbarátok Facebook oldalának szerkesztője, sziasztok! És hát, mint mondtam, a City meccs után ültünk össze, a témáink is e köré összpontosulnak. Liverpool-Manchester City 1-1, és hát voltak sajnos ezen a meccsen ismételten érdekes bírói ítéletek, vagy legalábbis egy egészen biztosan erre ki fogunk térni, mert a Facebook oldalon direkt nem akartam sokat ezzel foglalkozni, de most muszáj lesz egy kicsit. És bajnoki esélylatolgatás. 10 forduló van vissza, 30-30 pontot gyűjthet mindhárom csapat, és most nem is lesz nekünk bajnoki meccsünk, vagy 3 hétig, most szépen elmondjuk, hogy ki a legesélyesebb, és ki a legkevésbé esélyesebből a háromból, hát nem egyszerű tippelni. De kezdjük ezzel a csúcsmeccsel. Liverpool-Manchester City 1-1. Mennyire vagytok csalódottak, elégedettek, Bálint?
Hát a mutatott játékkal én nagyon elégedett vagyok, megvoltak a helyzeteink, úgy gondolom, hogy ezt a meccset simán meg tudtuk volna nyerni, helyzetek alapján, illetve játékkép alapján, úgyhogy van bennem egy kis hiányérzet ilyen szempontból, hogy csak 1-1 lett, de alapvetően jó eredménynek mondható.
Uh-huh. A várható gólok száma az Optánál 2,7 nekünk, 1,6 a Citynek, úgyhogy ennek a fele az a bizonyos gól. Jimmy, te mennyire vagy elégedett a végeredménnyel, az egy ponttal?
Hát attól függ szerintem, hogy honnan nézzük. Így a mérkőzés előtt ennyi sérült el rákanyarodva erre a csúcsdöntő és a sorsdöntő találkozóra. Én azt gondolom, hogy az egy-egyes végeredményt így mérkőzés alatt, ha nem is örömködve dalolva írta volna el minden pulszurkó, de ez egy tisztességes eredménynek számított volna. De azonban, amikor elkezdődött a mérkőzés, és pláne, hogy folytatódott, én azt gondoltam közben, hogy itt azért bőven olyan játékot sikerült nyújtani, ami elég lehetett volna a győzelemre, és ahogy Bálint is mondta, megvoltak a helyzetek, megvoltak a lehetőségek. Atti, te is említetted, hogy 2,6-2,7 környéki XG-t dolgozott ki a Liverpool, ugye nyilván ebből levonhatjuk a 11-est, akkor is azért Open Play-ből egy 2-es XG a City ellen az nagyon távol áll a rossz teljesítménytől.
Az még úgy is magasabb, mint a Citynek, igen.
Így van, a Citynek, aki körülbelül egyébként ilyen 1-1-es XG alatt szokott engedni, ilyen 0,7-0,8 nagyjából így a szezon, több szezonos átlaga. Tehát, hogy brutálisan nehéz ellenük kidolgozni helyzeteket, amelyek itt még egyszer van, hogy megvoltak. Ezeket sajnos nem sikerült berúgni, erről majd beszélünk, hogy miért, és hogy ennek mi lehetett az oka, de az 1-1-es végeredmény mérkőzés előtt szerintem korrektnek tűnt, mérkőzés közben azért sokkal inkább a Liverpoolnak állt az ászló, annak ellenére, hogy persze a City is megnyerhette volna, ezt kár tagadni, nekik is megvoltak azért a lehetőségeik, de mérkőzés után én összessége úgy voltam vele, hogy egy picit frusztrált, picit, hogy fogalmazok, csalódott voltam, de ugyanakkor iszonyatosan önbizalommal teli, és nagyon, nagyon pozitív hozzáállást éreztem magamban azzal kapcsolatban, hogy itt erre a 10 meccsre ez egy óriási, óriási löketet adhat majd szerintem, ahogyan ez a mérkőzés zajlott.
Igen, igen. Itt szerintem még az utolsó percek eseményei lehettek azok, amik miatt az én szám íze picit keserű, de hát abszolút felvettük a kesztyűt a Cityvel. Ugye 19 lövésünk volt ellenük, és az Opta szerint 11 éve nem volt a City ellen ilyen sok próbálkozásunk. Ez abszolút pozitív. És azt még egyszer mondom, hogy én a Facebook oldalra próbáltam az ilyen pozitívumokat kiemelni, mert hihetetlenül büszke vagyok a csapatomra. Ahogy mondtad te is, Jimmy, hogy a meccs előtt ez, hogy 11 hiányzóval, és limitált játékidejű Szalával, aztán, mint kiderült, talán Dominiknak is limitálva volt az ideje, és így meccselünk az egyik legjobb formában lévő csapat ellen, Bajnokok Ligája, Premier League címvédő, igen, tehát én az oldalon ezért a bírókról nem akartam írni, hogy valahogy ebben a mederben pozitívumokra gondoljon így a szurkolótábor is, hogy mekkorát fociztunk. Igen. A kezdő, nézzük a kezdőt. Hát itt talán Gomez kezdetése volt érdekes. Ennek mi volt az oka, hogy Gomez kezdett, Jimmy?
Hát én azt gondolom, hogy alapvetően ugye Gomez az a védő, akinek elsődlegesen a védekező szkíjei erősek, és igen, pár harc erős, és nagyon jól védekezik, ez egy az egyben fizikálisan is domináns, és képes azért levenni a támadókat a pályáról, vagy legalábbis maga biztos kiszámítható teljesítmény nyújtani, úgyhogy én azt gondolom, hogy az ő kezdetése, ahogy ti is beszéltétek a podcast előtt, alapvetően jobbek, balbek, középen is tud játszani, tehát egy nagyon univerzális játékos, és az, hogy ugye a másik oldalon Bradley került a kezdőbe, szerintem egy picit azért muszáj volt ellensúlyozni, ugye Robertson azért összességében a támadóbb szellemű, meg jobban szeret előre kalandozni, és előrébb játszani, úgyhogy Gomeznek szerintem a kezdetése ez emiatt is volt indokolt, hogy kicsit jobban meglegyen a balansz a csapatba.
És rémlik ilyen mérkőzés, ilyen nagy meccs, amikor Robertson nem kezdett, és egészséges volt, és szerintem ez volt az első ilyen meccs.
Hát, én se tudok most felidézni ilyet így hirtelen.
Bálint, neked rémlik valami?
Nem igazán. Én úgy gondolom, amit Jimmy elmondott, az teljesen helytálló. Én még azt is hozzátenném, hogy ha játékelméleti oldalról közelítem meg, amiben Jimmy is belement egyébként, hogyha azt nézem, hogy a Bradley ugye egy felfutó vonal szélső védő alapvetően, Gomez meg védőszkillekben ő mindenben is valamennyire jó, semmiben se kiemelkedő, de mindenben jó. És ugye, hogyha három védővel akarsz építkezni, ugye amit mi is csináltunk sok esetben, akkor jobban ellensúlyoz és jobb megoldás, mint Robertson ebben a helyzetben. És neki akkor van úgymond probléma, mikor ő a vonal mellett van, és onnan kell játszania, mert ott ugye zavarba is tudták hozni többször, úgyhogy szerintem nem volt ez meglepő megoldás, amit a Klopp, illetve a stáb hozott erre a célra, úgyhogy szerintem a Gomez szerepeltetés ilyen szempontból várható volt.
Akkor nézzük a jobb oldalt, ott nagyon jól működött ez a Bradley-Elliott duó, már mint Elliotnak voltak ilyen, volt egy kicsit kellemetlen labdaeladása, főleg itt az elején, de aztán ez így annyira jól szuperált, vagyis nekem nagyon tetszett. Jimmy, neked is? Hogy így, tehát a Bradley ugye felfutott, Elliot befelé húzott, és így abszolút kiegészítették egymást.
Igen, egyébként az az érdekes, hogyha mondjuk megnézem, pont előttem van a Fotmobnak az osztályzata, hogy nem kapott el egyébként Elliot túl jó osztályzatot, de valahogy egyébként a mérkőzés is ilyen volt, ahogy te is mondtad, hogy egyetértek ezzel, hogy voltak jó megmozdulásai, meg nekem néha a pressingje az iszonyatosan tetszett, meg az elszántsága, hogy belement a pár harcokba, amilyen lelkes volt, hogy visszanyeri a labdákat. Meg hogy is fogalmazott, tehát Elliot szerintem ez már évek óta ő egy olyan profil, és Bálint, kíváncsi leszek majd a te véleményedre, de hogy nekem Elliot ez picit ilyen poszton kívüli játékos, akinek olyan a profilja, amit így nagyon nehéz egy Liverpool szinti csapatnál kidomborítani, mármint az erényeit kidomborítani, és a hiányosságait meg elrejteni, mert szélsőnek lassú, összességében az a játékában az intenzitás, a robbanékonyság, a lendület az nem feltétlenül van meg, kis területen nagyon jól kombinál, nagyon ügyes lábbal, iszonyatosan jól lát a pályán, szerintem a passzainak tényleg szeme van, tehát megvannak a nagyon különleges és nagyon jól körülhatárolható szkíjei, de úgy összességében nehezen látom azt, hogy neki mi a helye. Hozzátéve, hogy ezen a mérkőzésen jól játszott, magához képest is szerintem tök jól játszott, meg úgy általánosságban véve Elliot nekem pozitívum. Azt még nehezen látom, hogy ő hosszú távon majd hogy lesz kezdő, de nem feltétlen kell, hogy kezdő legyen. Tehát hogy egy nagyon-nagyon hasznos ember szerintem, vagy játékos a keretben, az ez egyértelmű.
Ő egy tipikus tízes, mint a Carvalho szerintem, csak már egy szinten magasabban van itt a munkabírás terén. Itt olyan statokat hozott ezen a meccsen, majd mondani fogom. Bálint, akkor röviden mondd el, hogy amire Jimmy kíváncsi, hogy te mit gondolsz Elliotról, vagy mire vagy kíváncsi, Jimmy?
Igen, igazából arra, hogy Bálint, hogy látod, hogy, tehát, hogy hova rakható, behol a leghasznosabb, és hogy te mit gondolsz az ő szerepéről, vagy profiljáról?
Én azt gondolom, hogy ő valóban egy ilyen úgymond poszton kívüli játékos, aki bevethető több szerepkörbe és több poszton is. Ugye nem mondható szélsőnek se, legfeljebb egy ilyen kreatív szélsőnek, nem egy ilyen egy az egyező szélsőnek. Én néha úgy szoktam az ilyen karakterekkel kapcsolatban fogalmazni, hogy ő a 12. játékos, akit be tudsz tenni jobb szélre, be tudsz tenni 8-asba, vagy akár, hogyha úgy olyan a szerkezet, akkor 10-esbe. Viszont ott van mellette az, hogy amit említettél is, hogy olyan munkabírása, meg olyan elszántsága van, ami miatt az, amit mondtál, Ati, hogy ő egy 10-es, igen, csak nem az a 10-es, aki ez a klasszikus, hogy hát igen, hogy odarúgom a labdát, ahol kell, csak mondjuk védekezésben -1 beátrány vagyok, hanem ő teljesen az a profil, aki kis területen kombinatív, képes kulcspasszokat is kiosztani, de ugyanakkor őt erre lehet használni, meg erre való, és ezért tud mostanában, ha megnézitek, hogy nagyon sokszor 90 percet játszik, vagy minimum 60-at, nagyon sokszor ott van a kezdőben, és az ennek is köszönhet, nyilván a sérülések mellett persze, meg a Szalá egészséges lenne, ő se lenne ennyit a pályán, de ugyanakkor én szerintem ez egy nagyon pozitív, hogy még ő is 20 éves, így durva belegondolsz, mert mióta itt játszik nálunk, és hogy mennyire elszán, mennyire alázatosan játszik, és milyen jó helyeken veszi fel a labdát, milyen jól fordul ki azokból a szitukból. Úgyhogy szerintem egy nagyon pozitív, amit tőle látunk az elmúlt hetekben.
Abszolút, és akkor már itt is mondom azt a statisztikát, amit felírtam hozzá, és aztán kezdjük is, hogy hogyan indult ez a mérkőzés, de akkor Harveyhoz a statsbomb írta ki egy pár órával ezelőtt, hogy ebben a Premier League szezonban egy adott meccsen a labdavesztés utáni azonnali pressingelési akció, ez a counter pressures, ebből volt Harvey Elliottnak 12, Alexis McAllisternek 12, és mindkettő ebben a PL idényben rekord. Tehát ennél többet senki nem csinált, mint most ezen a meccsen a McAllister és az Elliott. Tehát labdavesztés után azonnali pressing. Tehát amikor én azt mondtam, hogy ő egy 10-es, ez inkább így a technikai képzettségére, de hát amúgy meg akkora munkabírása van, hogy nagyon komoly, és McAllisternek is, és Endónak is, és még Dominiknak is, csak hát neki most limitálva volt. Na hát, srácok, hogy láttátok ezt? Én az elejét, első 15 percet, mert én azt tapasztaltam, mint hogyha mi, meg mindig az van, hogy mi ilyenkor nagyon meg akarjuk nyomni a letámadást, és sorra jöttek a City veszélyes akciók. Ennek mi volt az oka?
Hát erre nagyon nehéz egyébként egy konkrét választ adni, hogy mi lehetett az oka, de való igaz, hogyha én megnéztem, hogy a mérkőzésnek van egy ilyen Momentum nevű mutató, ez nagyjából a várható veszély, tehát az Expected Threat mutatónval hasonló, azt mutatja meg, hogy mennyire veszélyes a két csapat, független attól, hogy lövést mennyire sikerül kialakítani vagy generálni, hogy a pályának mely pontjaira juttatják el a labdát, hol aktívak, mennyire van benne egyszerűen fogalmazva a játékban a gól, és itt a mérkőzés első, hát 10 percen nagyjából az a Citynek ült, és való igaz, hogy sokkal veszélyesebbek voltak. Nem tudom, hogy esetleg a kezdésnél ők jobban koncentráltak-e, ugye az általánosságban tendencia, hogy sokszor az első fél időket nem kifejezetten jól abszolváltuk ebbe a szezonban, de azért egyébként utána, ha megnézzük a fél időnek a közepe tájékára, meg azért megérkezett a csapat a meccsbe, és ott már sokkal jobb teljesítmény nyújtottak.
Nagyon jól reagáltunk, én ott csak az elején nagyon megijedtem. Bálint, erre valami megoldásod neked van, hogy miért?
Én azt láttam, hogy a Citynek az volt a terve, hogy egy átlós mélységi passz után kezdik el azt a folyamatot, hogy a De Bruyne-t hogy tudják megtalálni, és a De Bruyne hova mozog be. Ugye általában ezekkel az átlós felpasszokkal, vagy mondhatni harmadik emberes kombinációkkal az volt a terv, hogy az Endót kiléptessék, és oda mozog be a De Bruyne, ez egyébként többször volt a mérkőzésen, mert akkor ugye a Res Defense-et úgymond már megbontják azzal, hogy az Endót kiléptetik, és neki lépni is kellett, azt amúgy jól csinálta, meg többször volt az, hogy jól terelte, jó irányba terelte számunkra a labdát, de volt, hogy a De Bruyne meg fel tudta venni, és akkor nyilván a Kvanszának, vagy a Fandáknak kellett volna kilépni, Csak így itt jön az, hogy a ellenfél támadója az nem egy, nem tudom ki, hanem az Erling Haaland. És ott meggondolt, hogy akkor most a De Bruyne-re lépsz, vagy nem lépsz, és inkább azt hagyod meg, hogy a Haaland ne tudjon indulni mélységbe. És ugye ebből jött az, hogy a De Bruyne-nek volt pár lövése, meg voltak ebből lehetőségek, de a Haalandnak meg nem. És nyilván nehéz, mert hogy most melyik lőjön inkább, vagy melyik kerüljön a jó helyzetbe, a De Bruyne vagy a Haaland, és akkor mi meg ezt csináltuk, hogy akkor a De Bruyne-nek akkor nehezebb feladata van, mert még el is kell juttatni ezt a labdát a kapuig, hogy abból helyzet legyen, de hogyha meg a Haaland kerül oda, akkor abból meg nyilván nagyobb lehetőség lett volna valószínűleg.
Igen, bocsánat, csak hogy annyit tennék ezt hozzá, hogy abszolút volt egy ilyen dilemma Endónak a helyezkedésében, hogy Bernardo Silva-t fogja inkább, vagy De Bruyne-t, mert sokszor kialakítottak létszámfölényt a pályának ott a közepén, a City, és Endó egyébként sokszor ezt nagyon ügyesen oldotta meg, de nyilván azért ő se tud két ember helyett védekezni, úgyhogy amikor sikerült a Liverpoolnak így hát az első sorát átjátszani, akkor ott azért voltak izgalmas szituációk. De egyébként összességében is erről ilyen szempontból szóval nagyon érdekes volt ez a mérkőzés, hogy melyik csapat hogyan tudta megtalálni a Freeman-t, meg az üres területekbe bemozgó embereket. Szerintem ilyen szempontból nagyon érdekes taktikai, nem tudom, nyalánkságokat hozott ez a találkozó, mert ha a Liverpool oldalról nézik, akkor McAllister, de legtöbbször egyébként Elliot-ot nagyon szépen megtalálta a csapat. Gondoljunk csak a Lesgóra, hogy ott is egy ilyen csiki-csuki játékkal sikerült átjátszani a Citynek a középpályát, és akkor Elliot visszakésztette McAllisternek, aki megugratta ki Núñezt. Szóval szerintem az nagyon érdekes taktikai húzások voltak.
Igen, még azt hozzátenném, hogy erre jött egy, nem tudom, tudatos vagy csak ahogy a játék adta, egy reagálás, hogy nem próbáltuk középen járatni a labdát, hanem inkább szélre, és ott azt a részt túltölteni, és akkor erre volt az, hogy az Endó kimozgott oda, elvitt egy embert, és ugye ezáltal tudtuk megtalálni a gyenge oldalját a Citynek, és forgatni akár a Bradley-nek, akár a másik oldalt a Diaznak, mert akkor meg a Gomez, az belépett a védelem elé, főleg mikor jobb oldalt volt a labda, és ugye kialakult az, hogy a Diaz meg, hát úgy nyilván oda nehézebb átforgatni a labdát, de tudott belőle játszani a csapat, és ugye itt már a személyes kreativitás jött ki, hogy tudjuk megtalálni akár a Núñezt, vagy a Elliot, Bradley kombináció, a McAllister, a másik, ami meg utána jött, hogy ment a labda, és kialakult egy úgymond egy ilyen káosz helyzet, hogy nagyon sok játékos volt egy területen, és abból jött a Szoboszlai fele a labda, aki meg ugye üresen volt, és inkább őt kerestük, mert ő mégiscsak közel volt, mint a Diaz, és szerintem ez is amúgy működött.
Nézzük a City gólját. 13 év után szerzett pontrugás után az Anfield-en gólt a City, akkor Kompany, és most ugye John Stones, és Stones el is árulta, hogy előző nap ugye a Carlos Vicens nevű segédedző, ő gyakoroltatta be velük ezt. Szóval ez egy ilyen, ezek készültek, és csúnyán benéztük. Ott a McAllistert nyomták el nagyon könnyedén. Ugye, nem tudom, elkerülhető lett volna ez a gól valahogy? Hogyan lehetett volna ezt a gólt elkerülni?
Én nagyon szívesen beszélek erről,
Na.
mert egyébként nagyon érdekelnek a pontrugások, hogy milyen megoldási sémákat választanak a csapatok, meg kicsit ezzel többet is foglalkoztam talán így az elmúlt időszakban így elemzői szemszögből, hogy miket lehet észrevenni. És egyébként így liga szinten az Arzenálnak nagyon extrák a pontrugásai, ők nagyon ügyesen hozzák helyzetbe a társakat ilyen szituációkból.
Bocsi, meg ez azt is mutatja az Arzenálnál, hogy én nagyon élesek, mint mi voltunk 2 évvel ezelőtt.
Abszolút így van, meg tényleg egyébként egy olyan fontos területe a labdarúgásnak. Van kicsit egy ilyen mítosz, hogy ugye azt régebben ezt így gondolták, hogy a pontrugások azok a kis csapatok építenek rá, és stb. Stb. Ezt szerintem mindenki ismeri. De szerintem a játéknak egy olyan fontos eleméről beszélünk, amit nyilván érdemes kihasználni, és azért ez így az adatelemzéssel kapcsolatban is egy érdekes tendencia, hogy a bedobás meg rögzített szituáció specialisták is megjelentek. És erre a helyzetre kitérve, egyébként az Aké egy nagyon tudatos blokkot hajt végre McAllisteren, de De Bruyne ugye rövidre rúgta a szögletet, Gomez mellett elment a labda, mert Gomez körülbelül így az 5,5-esnek a sarkánál áll nagyjából, ott helyezkedik, tehát ő azt a sávot pont úgy nem tudta lefedni, neki, hogyha egy picit bejebb ment volna a labda, akkor lett volna talán feladata. Nem tudom, hogy rá mennyire húzható az, hogy most itt beérkezett a labda. Tehát Aké alapvetően végrehajt egy blokkot McAllisteren, és nekem ami furcsa, ami utána következik, ez nem tudom, hogy McAllisterhez egy kicsit, hát nem nagyon tudott mit csinálni egyébként, szóval szerintem ez nem az ő hibája.
Könnyedén megadta magát, ezt azért mondjuk.
Igen, de azért egy Aké, ez kicsit egy ilyen mismatch volt nekem, nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, de azért Aké fizikálisan azért összességében talán erősebb, meg főként egy ilyen
rövidesztő. Az biztos, igen.
Már csak tömegben is, meg nem tudom, hogy védőként azért alapvetően szerintem ezt a párharcot lehet jobban meg tudja oldani, de az, hogy Nunes fogta utána a Stones-t, és ugye ha ez mismatch volt az Aké McAllister, akkor a Nunes-Stones az végképp mismatch volt, és sajnos ebből gólt kaptunk. Nekem ez egy nagyon ügyes húzásnak tűnt a City részéről, azért sajnálom, hogy pont ebből sikerült betalálniuk, de ettől függetlenül szép volt, amit kitaláltak.
Szoboszlai mennyire tetszett nektek ott a baloldali félterületben, Bálint?
Én azt gondolom, hogy teljesen rendben volt. Volt pár, olvastam, hogy többször írták, hogy volt pár labdavesztés, meg hogy nem volt elég határozott bizonyos szitukban, de szerintem ez nem igaz, mert ha megnézzük, akkor többször volt, hogy létszám hátrányban, tehát egyedül volt abba a területben, és nem jó pozícióba kapott labdát. Azon kívül pedig ki tudott alakítani helyzeteket, ugye a Bradley lövésénél ő is helyzetbe tudott kerülni, ugye fejjel, meg volt egy szabadrugása. Szerintem teljesen rendben volt, meg ugye amit csináltunk párszor, hogy rájöjjön ki a labda, és a Diaszt egyből tudja indítani, ott azért kár, egyszer volt, hogy a Walker szabálytalan volt, nyilván majd rátérünk a játékvezetőkre is. Szerintem az egy sárgalapos szabálytalanság volt, mert ugye megakadályozta, hogy a Szobosz leindítsa Diaszt egy az egyből a kapussal, de például ezek is jó dolgok voltak, illetve a Szoboszlainak is, hogy amikor a bal oldalt töltöttük túl inkább, hogy forgasson a jobbra, szerintem ez is jól működött, úgyhogy szerintem rendben volt.
Dévokop, nem tudom, Twitteren követétek-e, ő írt egy ilyen hosszabb bejegyzést Dominikról, hogy azt érzi, hogy egy ilyen passenger, vagy egy ilyen utas néha, és hogy többet várna tőle is, Hakpótól is, de itt ez az írás különösen Dominikra van kihegyezve. Nekem ez furcsa ilyen hosszú kihagyás után, hogy kritikával élnek vele. Tehát igazából 39 nap után kezdett először, vagy valami ilyesmi.
Jó, hát most onnan nézve, igen, én azt nem értem, hogy most tényleg körülbelül egy hónapnyi kihagyás után nem, szerintem nem feltétlenül reális vagy jogos őt kritizálni emiatt. Nem tudom, hogy ezt a passenger-t pontosan mire értett, de azért Dominik, tehát hogy azt látni kell azért, hogy főként amikor a jobb oldalon játszott, ugye eddig mindig ott játszott szinte, és egészséges Alexander Arnold Salah, a csapatban van Nunez, akkor nem feltétlenül neki kell majd a úgy összességében szezon nézve az utolsó passzokat kiosztani, vagy nem tudom, gólokat szerezni. Ő a mezőny munkát, a labdaszerzéseket, a pressingnek az indítását, tehát a triggerpontoknak az olvasását, ezekben egészen extra klasszis, amellett, hogy nyilván lábbal is kiváló képességei vannak, és ki tudja osztani az utolsó passzokat is, de egyszerűen neki, én hogy fogalmazok, szerintem ő taktikailag, meg minden szempontból egy olyan életjátékos, korához képest is, meg amúgy is, hogy az ő hozzáadott értéket szerintem sokkal tágabb perspektívából kell szemlélni. Hogyha leegyszerűsítjük csak simán, szimplán gólokra, meg gólpasszokra, akkor a lényeg elvész valahol nála.
Meg ez ugyanolyan, mint a Curtis Jones szerintem, hogy bele kell lendülnie. Most alig játszott ebben az évben. Egyszerűen időre van szükség. Szerintem az Old Traffordon már többet láthatunk tőle. Így is ugye majdnem gólt fejelt, veszélyesen játszott, de a fél időben a City vezetett 1-0-ra. 50. percben szereztük meg az egyenlítést jelentő találatot. 11-esből, hát igen, a kommentátor reménykedett benne, hogy Dominik fogja rúgni, de itt már volt egy helyzeti előnye a McAllisternek, hogy a hétközi meccsen is ő rúgta. Itt lehetett volna adni piros lapot Ederzonnak? Bálint?
Hát igazából szerintem én úgy gondolom, hogy nem, mert ugye labdát próbálta volna megjátszani, elkésett, szerintem ez sárga lapnak jogos. Ugye az lehet, hogy nyilvánvaló gólhelyzetet akadályozott meg, az rendben van, de szerintem akkor lehetett volna ez piros lap, hogyha mondjuk nem lábbal történik a szabálytalanság, én szerintem.
Jimmy?
Egyetértek Bálinttal, szerintem sokkal inkább volt sárgalap. Erre a piros lap nagyon nagy túlzás lett volna. Egyrészt azért, mert tényleg a labdára ment a megmozdulása, és persze elkésett egy fél ütömet nagyjából, de azért nem az volt, hogy leszerette volna hentelni Nunez. Meg még amit én néztem egyébként, hogy mennyire tiszta a gólszerzési lehetőség, nagyjából az oldalvonallal párhuzamosan tolta meg Nunez a labdát, ugye egy picit pöckölte el, és amilyen sebességben a labda gurult, hogyha azt utoléri, tehát utolérte volna, az nem kérdés, mert nem tolta meg olyan nagyon sebesen a labdát, mert a labda nem gurult gyorsan. Azért nagyjából egy ilyen, most nyilván erre nem végeztem számítást, de egy 10 fokos szögből mondjuk, hogyha azt onnan el kellett volna rugni, az nem, akár nézzünk rá egy XG-t, vagy azt, hogy mondjuk...
Kapufa lett volna.
Igen, tehát hogy kb. Erre akarok utalni, hogy azért ez nem volt egy magas, kifejezetten magas gólszerzési esély, úgyhogy ki tudja, mi lett volna belőle, erre szerintem nagyon nagy túlzás lett volna a piros lap, azt onnan azért nem lett volna olyan nagyon könnyű belőni, igazából így egyszerűen fogalmazva.
Onnan belőtte volna. Onnan belőtte volna, 3 méterről meg nem szemben a kapuval.
Jogos. Lehet, igen. Igen, Dale Johnson ez a nagy szabályértő írja, hogy ugye, amit ti is mondtatok, hogy ez sárga maximum, mert itt ez a double jeopardy, ez a kettős büntetés ilyenkor, amiatt már nem osztanak ki a bírók piros lapot, hogyha labdára megy. És esetleg Oliver lehetett volna, hogy ő hogyha azt látja, hogy túlzott erővel bír ez a belépés, akkor adhatott volna, de ugye nem így döntött. Második játékrészből mit emelnétek ki? Hát itt átvettük keményen a kezdeményezést. Tehát én meglepődtem, hogy jöttek a helyzetek, Luis Diaz, ugye elég jól is cserélt szerintem Jürgen, bár a Dominik lecserélése miatt sokan felhorkantak, de szerintem nagyon jól szállt be Salah, és ki is szállt még be? Robertson, ugye?
Igen.
Igen. Mi az, amit kiemelnél, Jimmy?
Érdekes egyébként, hogy a Michael Cox az Athleticre egy olyan felütéssel írt cikket, hogy hogyan mentette meg Guardiolának az a dupla cseréje, ott a 69. percben a City-t a Liverpool ellen. Úgyhogy lehet, hogy egyébként innen érdekesebb egy picit megvizsgálni a helyzetet, mert de hogyha a Liverpooli szemszögből szeretnénk nézni, akkor az tény, hogy a második fél időnek az első 20 percében nagyon-nagyon nyomtunk, és ott még egyébként akár simán rúghattunk volna még egy-két gólt. Nem tudom pontosan, hogy ennek egészen konkrétan mi lehetett az oka. Salahnak a beszállása szerintem önmagában egyébként Salahnak a jelenléte, nyilván azért ő is most kiadott egy időt, egy tisztes mennyiségű időszakot, szóval azért ő nem volt azért annyira nagyon éles. Persze az a passza az egészen gyönyörű volt, amit a Diaznak kiosztott.
Egyből a beszállása után, igen.
Igen, tehát egyébként én a Sky-on néztem, és ott mondták, hogy ez valószínűleg a mérkőzésnek a labdája volt, és ezzel egyetértek, tehát hogy az, ahogy észrevette ott a Diazt, és amilyen technikai kivitelezéssel megoldotta, az gyönyörű volt. Diazról azért már mindenképpen kell beszélni, mert imádom, nagyon szeretem, nagyon jól kerül helyzetbe. Nem tudom már ki írta ki Twitterre, de volt egy ilyen tweet, hogyha jobb arányba fejezni be a helyzeteit, akkor 250 millió euróba került volna. Úgyhogy igen, ebben szerintem sok minden benne van. Nagyon jól csel, ez egy az egybe kiváló, iszonyatosan imádom a játékát, de nagyon kellenének azért még az a pár kihagyott helyzet, amit ő kihagyott, az még hiányozhat akár a végén, de ne így legyen.
Ezen a meccsen Luis Diaz volt a káosz kapitány, így mondhatni, tehát első perctől az utolsóig olyan cselsorozatok, hogy hihetetlen, Twitter tele van, meg a TikTok is ezekkel a videókkal, hogy hogyan eteti ott a szélen a City játékosokat, aztán ott az a kettőség, hogy mégis kihagyta ezeket a helyzeteket. Bálint, mit mondanál Lúcsóról, és itt a második félidei dominanciáról?
Én itt a káosz jelzőre szerettem volna először is reagálni, ugye ha Darwin Núñez a káosz kapitány, akkor Diaz a káosz segéd, mert egyébként hasonló karakter ilyen szempontból, mert ő is képes mindenre gyakorlatilag, akár ilyen zicert kiadni, vagy 3 idővel a nyakán gólt szerezni, bármikor. És én azt gondolom, hogy nála megfigyeltő az, hogy az első 2 éve az mindenhol olyan volt, hogy persze jól teljesített, csak hogy a gólok azok nem olyan mennyiségbe jöttek mondjuk. Ez volt a Kolumbiában is, utána a Portónál is, és mi, ugye a 2 év letelt, úgymond, és utána kezdett ilyen eszeveszett mennyiségbe gólokat szerezni és gólpasszokat adni, úgyhogy hát ha ez most is megtörténik, meg ugye most lett 27 éves idén, úgymond, hogy most lép lépett be kb. Abba a korba az, a, amikor 27-től mondjuk ilyen 30-32 éves korig a peak-én tud lenni valaki, úgyhogy szerintem nála is ez meg lesz. A játék azt gondolom, hogy kifogástalan, mert így megbolondítani ilyen védőket, ilyen sebességgel, ilyen dinamikával és cselezőkészséggel, az zseniális. De hát nyilván ott van a mellett, hogy eldöntette volna ő is a mérkőzést, de azt gondolom, hogy, nincs ezzel feltétlenül baj, mert lesz még helyzete, lesz még nagyon sok helyzete, úgyhogy azokat, ha innen több belövöldöz, akkor teljesen rendben vagyunk.
És Jimmy, mi is volt ez, hogy ezek a cserék, ezekkel a cserékkel hogy mentette meg Guardiola a meccset, mit írt a The Athletic & Cox?
Igen, hát ugye úgy volt, hogy a 69. percben De Bruyne meg Julian Alvarez jött le, és helyettük Kovácsics meg Doku jött be. Uh-huh. Ugye két oldalról is lehet ezt vizsgálni, csak így gyorsan megpróbálom a lényeget összefoglalni, ugye Kovácsics egy nagyon labdabiztos játékos. Ugye De Bruyne-nek, hogyha jól emlékszek, 64%-kal passzolt a Liverpool ellen, és nyilván ő is kihagyott rengeteg időt, meg ezt Cox is hozzáteszi, és nyilván De Bruyne esetében el kell mondani, hogy őt alapvetően nem a magas passzpontossága miatt világklasszis játékos, hanem az a pont amiatt, mint mondjuk Alexander Arnold, hogy olyan labdákat képes kiosztani. Tehát azt, hogy nálam mondjuk ilyen 75-80% az teljesen rendben van, de ez a 64, ez neki is egyébként ez azonban az messze ez volt a legalacsonyabb. Ez az egyik, hogy Kovácsics egy sokkal labdabiztosabb játékos, meg azért lendületből jobban tud megindulni, jobban tartja a labdát, pressing rezisztensebb is talán, ezt így mondhatom. A másik csere pedig ugye Alvarez helyett jött be Doku. Doku egy nem sok, tehát hogy Dokunak alapvetően kicsit hasonló olyan szempontból Diazhoz, hogy a végterméke azért az nincs meg. Tehát, hogy ő azért gólokat, gólpasszokat egyelőre nem kezdett el úgy termelni, viszont, hogyha kirakja Guardiola a bal szélre, akkor gyakorlatilag nincs az a védő, aki tudná tartani. Egy az egybe szinte lehetetlen, de sokszor, hogyha még dupláztak is rajta a liverpooli játékosok, úgyis tudott egyébként problémát okozni, de volt olyan, egyébként jó pár olyan jelenetet kivágott a mérkőzésből, példaként, hogy volt, amikor 3 vagy 4 játékos figyelt rá, és az viszont nyilván azt jelenti, hogy ha 3 vagy 4 védőnek vagy játékosnak a figyelmét elvonja, akkor máshol viszont más játékos meg szabaddá válik, és üres területbe be tud mozogni. Tehát Dokunak az ilyen értelemben vett taktikai becserélése, az ott eléggé megbolygatta a dolgokat, és egyébként meg ugye nyilván is dönthette volna a mérkőzést, volt az a kapufája. Úgyhogy lényegem ez volt a cikknek így a rövid tartalma.
Én azt gondolom, hogy valóban ez egy jó gondolat, jó gondolatmenet, mert ugye őket nagyjából egy oldalra cserélte be a Guardiola, és ugye ott ezzel tudtak bontani többször ugye Dokunak a cselkészség, a Kovácsicsnak pedig a labdabiztosság, illetve azzal való megindulásai, azok hasznosak voltak a City számára, és ugye még az, hogy amikor 2 vagy 3 mentek Doku felé, ugye próbálták duplázni vagy triplázni, uh-huh. Akkor pedig, ugye, ami még Dokuban nincs meg, ha a City-t vesszük, hogy nem csak egy az egybe jó, hanem mondjuk átforgat abból a másik oldalra, szerintem ez még hiányzik, de ez most pont jól jött nekünk, úgyhogy igazából csak ennyit fűznék hozzá.
No, hát második fél idő előtt én azt hittem, hogy az lehet a kulcs, hogy minél több labdát szerez a középpályánk, beszélgessünk a középpályánkról, McAllister, Endo, az Opta szerint McAllister 3 second bolt szerzett hosszú passz után, ami lecsorgott Endo 2-t, Rodri 0-t ezen a meccsen. Neked volt is Twitteren, Jimmy, valami bejegyzésed Endóról, hogy tetszett a játéka?
Hát Endóról tényleg én egy szerelmes verset képes lenni kírni, mert egészen hihetetlen, tényleg én alapvetően ilyen futballromantikusnak tartom magam, de tényleg az ő leigazolása az, hogy 16 millió fontért a Stuttgartból sikerült megszerezni, és tényleg tegye fel a kezét, aki már a leigazolásának a pillanatában arra számított, hogy majd egy sorsdöntő bajnoki mérkőzésen jobban fog játszani, mint Rodri, és nem is kevéssel, és hogy arról beszélünk ilyen március közepe tájékán, hogy Endo gyakorlatilag kirobbantatlan a Liverpoolnak a csapatából, és lehet, hogy akkor is kirobbantatlan lenne, ha minden középpályásunk egészséges lenne ebbe a formájában, mert egészen elképesztő, hogy milyen melót rak bele ő egyébként a csapatba, és nagyon fontos ez az és, hogy nem, most már nem csak azzal emelkedik ki, és nem csak abban top a Liverpoolnál is, hogy nagyon sok labdát szerez, nagyon jól ütközik, nagyon jól olvassa a játékot, nagyon, nagyon jó az anticipációs készsége, nagyon jó a térérzékelése, stb. Nem csak ezekbe emelkedik, hanem labdával is egyébként, tehát én azt mondom, hogy átlagnál azért jobb játékos, és Premier League szinten is megállja a helyét, tehát hogyha miután megszerzi a labdát, bőven el tudja azt osztani, és egyébként a hosszú passzai nagyon sokszor nekem kifejezetten tetszenek, vagy az, ahogy átforgat, tehát nem az van, hogy egy labdával ügyetlen játékos, aki csak megszerzi a labdát, és akkor egy ilyen 3-4-5 méteres paszt azt épp, hogy képes megcsinálni, úgyhogy én Endóval kapcsolatban tényleg emelem a kalapomat, mert hihetetlen, hogy mit játszik ez a srác.
Ő a 18. olyan Liverpool játékos, akit a szurkolók meccsemberének választottak, tehát ez azért mutatja, hogy nagyon, nagyon jó kis vastag keretünk van. És akkor, Bálint, hozzád van egy ilyen specifikus kérdésem, így szerepkörök alapján, a szisztéma alapján, hogy tudtuk mégis ennyire... Tehát én azt írtam a Facebook oldalon, hogy Rodrinak az egyik legrosszabb meccse volt, amit én eddig láttam. Igaz, nem sok City meccset nézek, de nem volt egy jó meccse. McAllisterrel, Endóval, hogy tudtuk őt ennyire semlegesíteni?
Én ugye nem csak őket venném itt ki, hanem az egész rendszert, hogy hogy működött a pressing, hogy hogyan támadtunk le. Ugye az megfigyeltő volt, hogy végig úgy támadunk le, hogy nem adunk lehetőséget arra se az ellenfélnek, hogy akár Rodrinak, vagy a bármelyik középpályásnak, hogy megforduljon, és arra se, hogy visszapasszolja a labdát, hanem konkrétan egy vakon kellett oldalra passzolni többször, és ebből is volt több labdaszerzésünk, mert eleve úgy mozgott oda a játékosunk, McAllisternél volt ez nagyon sokszor megfigyeltő, hogy már azokat le is fülelt azokat a passzokat, de Szoboszlainál is volt ez. Úgyhogy szerintem ez volt az egyik kulcs, a másik pedig, hogy folyamatos nyomás alatt kellett játszani, és ez nem egy olyan nyomás, hogy itt van a védő a nyakamba, vagy mondjuk lezárnak minden oldalról, hanem hagynak egy opciót, ami viszont nekem nem jó, mert lehet mondjuk 5-ből 2-szer tudom csak oda passzolni, abból 3-ból meg labdavesztés van, és az meg ugye nyilván, mivel a pálya centrumába, 30-40 méterre a City kapujától, ezért az veszélyes. És ugye erre próbált is reagálni a City azzal, hogy több játékost helyezett ilyenkor a build-upba, vagy úgymond egy ilyen nem annyira szembetűnő dolog volt ez, hogy többen voltak, csak olyan pozíciókat vettek fel, már arra gondolva, hogy test pozíciókat, amiből ki tudtak forogni, és ugye a De Bruyne-t megtalálni még pályán volt, és szerintem ez volt az egyik, illetve a másik kulcsa ennek, hogy ezeket sikerült semlegesíteni, mert ugye hiába reagált a City, attól függetlenül az még fennállt, hogy mi meg ugyanúgy támadtunk le, hogy már a folyosókat, egy folyosót szabadon hagyunk, és már arra forgott rá valaki egyből.
Igen.
Még erre hagyj reagáljak még Bálint gondolatára, mert egy rövid zárélet hozzátennék, hogy ahogy te is mondtad, hogy azért volt, amikor megtalálták De Bruyne-t, és bár már említettem én is, hogy De Bruyne-nek ez nem volt egy kifejezetten jó meccse, azt azért nagyon köszönjük meg, hogy nem egy csúcsvonalban játszó De Bruyne kapta ezeket a passzokat, vagy vette fel ezeket a passzokat, mert azért 2-3-4 olyan szituáció bőven volt, amikor, hogyha jó ütemben, akár csak magához képest átlagos passzokat ad, akkor abból nagyon nagy probléma lehetett volna, úgyhogy ilyen értelemben azért megvoltak a lehetőségeik nekik is.
Nekem az volt furcsa, hogy tényleg ez az abszolút csillagromboló, csak Jack Grealish hiányzott ebből a csapatból, és ennek ellenére végig ilyen magas szinten tudtunk pressingelni. Tehát amit az elején mondtam, ez a Elliot McAllister 12-12 counter pressures, és amit Bálint te is mondta, hogy folyamatosan nyomás alatt voltak, és nem tudtak kiforogni, és hát ez engem meglepett, hogy ennyire bírtuk ezt így szusszal. És jó volt a szisztéma is. Végül is erről nem is nagyon beszélnek mások, de hát ott kiesett mondjuk a kapusuk, az lehetett még így egy előny számunkra. Itt a meccsről sokan beszéltek arról, hogy majd Ederson passzolási szkíjei plusz vele így sokkal nehezebb lesz nyomást gyakorolni a Cityre, de nem is néztem meg a cserekapus egyáltalán hogyan passzolt meg, hogy milyen volt az ő játéka, de szerintem Ederson azért hiányzott utána onnan a második játék részből tőlük.
Hogy azért az Ortega is legfőképp lábbal, szerintem a City, Arsenal, Liverpool trión kívül szerintem bárhol ott lenne, hogy akkor első számú kapus, sőt, őt még a Bayern München is akart, amikor a tavaly a Neuer sérült volt,
Wow.
és első számúnak. Úgyhogy ő azért nagyon komoly minőség.
Akkor lehet, annyira nem is hiányzott Ederson. Jimmy, mit szerettél volna mondani?
Csak lecsekoltam, amit mondtál, hogy Ederson 83%-os pontossággal passzolt, Ortega meg egyébként 67.
Uh-huh.
Úgyhogy azért volt különbség, és a hosszú passzok kiosztásában is, mert Ederson 10 hosszú passzából 6 volt sikeres, az ugye 60%, Ortegának meg 11-ből 4, azaz 36%. Szóval azért lehet, hogy egyébként egy Premier League felső középházas csapatban megfelelő lenne lába, de az biztos, hogy Edersont lehetetlen pótolni, azért így ő egészen extra, hogy lábbal milyen passzokat képes megvalósítani.
Van Dijk, igen, a Skvavka írta ki, hogy zsinórban 25 fejpárbajt nyert a Premier League-ben, utoljára januárban vesztett fejpárbajt, de itt még nem is csak itt a fejelési szkíjei. Volt az a pillanat, amikor Haaland megindult, és ő meg így picit így megrázta magát, vagy nem is tudom, és úgy kiszorította, hogy gyakorlatilag nem lett belőle komoly helyzet.
Hú, az hatalmas volt.
Van Dijk, zseniális volt Van Dijk ezen a meccsen.
Abban szerintem abban az egy mozdulatsorban minden benne volt, ami miatt Van Dijk tényleg világklasszis, és ismét világklasszis, mert azért nyilván volt a hosszú sérülés, vagy a sérülés utáni hosszú kiagyás nála is azért megérződött, azért nyilván nem volt annyira fiatal, amikor megsérült, és egy olyan súlyos sérülésből azért idő még visszatér egy játékos, de ebben a szituációban tényleg, hogy a Haaland átvette a labdát, és vezette rá Van Dijkra, és látszott az a magabiztosság, hogy gyakorlatilag teljesen tudatosan felkínálta neki a, most Van Dijk szemszögében mondom, a jobb oldalát, hogyha Haalanddal szembe áll, akkor jobb, ha nyilván saját kapujával szembe fut hátra, akkor meg a bal, de az a lényeg, hogy azt az oldalt, ahol végül Haaland lövést tudott leadni, azt teljesen tudatosan felkínálta, és amikor már Haaland azt hitt, hogy már lövőhelyzetre játszotta magát, akkor egy picit a karjával a melkasát megtámasztotta pont annyira, lökött egyet rajta, kibillentette az egyensúlyából, hogy végül egy kifejezetten gyenge lövés kerekedett ki belőle. Ebben szerintem minden benne volt, az a magabiztosság, az önbizalom, hogy tudta, hogy ezt meg fogja oldani.
Bálint, esetleg Kvanszáról valami gondolat mondhat, hogy a fiatalok beintegrálásáról esetleg mondanál pár szót?
Igen, én ugye azt gondolom, hogy nem volt ugye meglepő nyilván a hiányzók miatt, hogy a Kwanzaa, a Bradley és az Elliotot is ideveszem, hogy ők kezdenek, viszont kiemelném, hogy mindannyian milyen intelligensen, határozottan és magabiztosan játszottak. Ugye a Kwanzaa egy ilyen meccsen, ahol a Haalandot kell fogni, meg tényleg világklasszisok ellen kell játszani, úgyhogy most töltött a 21-et, ez az első szezonja a Liverpool felnőtt csapatába, és ugye ő saját nevelés révén ingyen volt, hogy ez egy nagyon nagy erény, ugyanez a Bradley-ről elmondható, hogy mennyire látszik a tudatosság, hogy ezen a rendszeren mentek végig ugye az utánpótlásba, és hogy gyakorlatilag semmi olyan malőr nem volt egyikükkel se, ami azt mondaná, hogy a fiatalokat tegyük félre, vagy ne játszanak, akár egy City ellen is, mert képesek rá, hogy világklasszis teljesítmény nyújtsanak. És ugye a Kwanzaa-nak kiemelném, nekem ő majd jön is róla talán egy hosszabb elemzésem, hogy mennyire jól érzi azt, hogy mikor, hova kell passzolni, és az átvételei mennyire jók, az, hogy irányba veszi át, és többször volt az, hogy a Kelleher-nek visszapasszolta, de az is tudatos volt, mert ugye abból meg mi jöttünk egy hosszú labdával általában, és ezt emelném ki igazából.
Lehet, hogy túlzás, hogyha én ezt állítom, de nekem Kwanzaa, én kicsit úgy tudnám jellemezni, hogy a kicsi Van Dijk.
Ja, hát mindenki ezt mondja, igen.
De nem, most teljesen komolyan. Tehát, hogy szerintem, amit Bálint is mondott, hogy iszonyatosan jól olvassa a játékot, rendkívül intelligens, és valahogy mindig az ember érzése, hogy jó megoldást választ, illetve tudja, hogy mit kell, mi a figura, mi a következő lépés, és nagy iszonyatosan higgadt. Én azt emelném még ki talán esetében, hogy nagyon-nagyon higgadt, és passzos 21 évesen, ez azért egy középhátidről, hogyha elmondható, az szerintem nagyon-nagyon ritka. Úgyhogy egyetértek mind Bradleyvel, mind Elliottal, mind Kwanzaa-val. Ez egy iszonyatosan jó teljesítmény volt mindannyiuk részéről.
Abszolút. És Kvansza cipeli a legtöbbet a labdát ezen a meccsen, ő cipelt a legtöbbet, még Luis Diaznál is többet cipelte a labdát, tehát hogy nem csak nagyon higgadtan passzol, meri felvinni a labdát, abszolút pressing rezisztensek a játékosaink, Endo 96 vagy 97%-kal passzolt. Itt főleg a meccs elején éreztem azt, hogy egy hiba, és nagyon csúnya lehet a vége ott az első 10-15 percben, ott nagyon intenzíven letámadott a City, és ott folyamatosan azt éreztem, hogy a Bradley, Kwanzaa, Van Dijk egy hiba, és ott már is hátrányba kerülünk, de ezek a hibák nem jöttek csak ott annál a bizonyos pontrúgásnál. Jöjjön ez a szituáció, amiről muszáj beszélni. Volt még ott egy Salah 11-es gyanús eset, de szerintem az nem volt 11-es, Bálint szerinted?
Nem tudom, igazából én azt is úgy éreztem, hogy az adható, mert ugye mozgásban volt mindkét játékos, és ott nem kell egy nagy kontaktnak lennie, elég, ha kibillenti valaki az egyensúlyából a másikat a lábával. Szerintem az megtörtént, én nálam az adható volt, de szerintem az inkább szubjektív.
Jimmy?
Hát, kicsit bosszankodtam azért, amikor megtörtént a szituáció, de azért egyébként visszanézve, én azt mondanám, hogy Aké pont annyira, ha volt is kontakt, vagy belépett Aké elé, hogyha most így jól idézem fel a szituációt, nem, tehát azért az nehezebben volt szerintem befújható, mint nem befújható, nem volt egy sejt, teljesen egyértelmű 11-es sejt, olyan, hogy abszolút nem lehet arról beszélni, hogy itt valami szabálytalanság történt volna. De lehet, hogy egyébként, hogyha ellenünk egy ilyet befújnak, akkor azért elég ideges lennék, úgyhogy én hajlok arra, hogy ez jogos volt, hogy ezt nem fújta be a bíró.
Igen, Ibutól én szoktam ilyeneket látni, szerintem. Na de ez a dokuféle beletalpalás. Hát azt mondta, azt nyilatkozta Walker, Kyle Walker a Sky Sportsnak itt egy 10 perce, hogy karaktert mutatott Michael Oliver, hogy nem engedett itt az Anfield-i hangulatnak, meg a nyomásnak, és nem adta meg ezt a 11-est, vagy hát nem fut be 11-est. Jimmy, szerinted ez hiba volt?
Hát, Walkernek a megkívánulását igen, nem kommentálnám, talán ez mindenki akkor jár a legjobban. Én visszanéztem ezt a szituációt, elsőre egyébként nem volt egyértelmű nekem, amikor a mérkőzést normális sebességben néztem, hogy most akkor itt mennyire esetleg elrúgta a labdát Doku, és úgy ért utána, vagy úgy talpalta le McAllisternek a mellkasát, de azért ezt többszöri visszanézés után, vagy hát egyszer-kétszer elég volt körülbelül visszanézni, ez viszonylag egyértelmű volt, hogy beletalpalt gyakorlatilag a mellkasába. Én kontaktot a labdával nem láttam, majd javítsatok ki, hogyha ti igen, és az is biztos, hogy a bíró nagyjából egy olyan 6-7-8 méterre lehetett a szituációtól, és viszonylag egyértelműen azt a párharcot nézte, illetve a labdát nézte, úgyhogy szerintem a bíró az jól láthatta, hogy konkrétan mi történt. Nekem az a kérdés, hogy ha a VAR-nál úgy ítélték meg, hogy ezt a bíró így látta ezt a szituációt, felmérte, mérlegelte, és ez nem volt 11-es, akkor a VAR-nál miért nem szóltak rá fülire, hogy figyelj csak, azért ezt lehet, hogy meg kéne nézni, mert mondjuk mi másképp láttuk. Mert ugye ez a clear and obvious kategóriát nálam kimeríti. Ez nem, ebbe én nem éreztem olyan szubjektív aspektust, hogy itt most akkor mérleg, nem, tehát nem egy testelleni párharc volt, és akkor küzdenek a labdáért, és akkor jó, ki lökött nagyobbat a másikon, vagy ki volt kicsit határozottabb, vagy mekkora erőbevitel volt itt, konkrétan mellkason talpalták, szóval szerintem ez egy tiszt, teljesen egyértelmű 11-es volt, ami elmaradt.
Bálint?
Abszolút én is így gondolom, a Walker megnyilvánulására annyit tudnék mondani, hogy néha jobb csendben maradni. Igazából én erre azt tudom mondani, hogy tehát amikor valakinek ilyen bő egy méteren van a lába magasságban, akkor az már alapból olyan, hogy egy veszélyes játékhelyzet, és mivel még ott ellenfél is volt, oké, hogy labdára irányult, de attól függetlenül az egyértelmű 11-es, meg olyat is olvastam, hogy a McAllister szaladt neki, de mondom, ott a labda, tehát mondom, nyilván ő is a labdát akart elvinni, csak ő mellkassal, nem pedig talpal, vagy lábbal, és nyilván szerintem az egyértelmű 11-es, mert tehát itt nálam, én olyan biztos voltam benne, hogy befújják, mikor ugye néztem a mérkőzést, én úgy gondoltam, hogy ez jó, akkor egyértelmű, akkor 11-es, és akkor már néztem, hogy kiáll oda, aztán mégse. Meg én mit, amellett, hogy ezek a hibák hát eredményeket folyásolnak be.
Hát ez a hiba konkrétan bajnoki címet befolyásolhat.
Hát igen. Igen, és nem csak ez, hanem ott volt ugye az Ödegárdé, az Ödegárnak a kezezése, akkor amellett, hogy ez befolyásol eredményeket, bajnoki címeket, amellett milyen üzenete van, hogy ugye nyilván ez több millió vagy milliárd ember nézi a tévébe, vagy a helyszínen, és hogy akkor úgymond efelé visszük el az egész emberi társadalmat, hogy ilyen hibák előfordulnak a legmagasabb szinten, hogy lehet kosárlabdázni a pályán, lehet karatézni a pályán, következmény nélkül.
Igen. No, hát itt a podcast rögzítés előtt a Dale Johnson kiírta a szokásos értékelését. Azt vártam, hogy ő is ezen a véleményen lesz, hogy ez egy egyértelmű 11-es, és hát nem. Szerint ez egy szubjektív döntés, és abból következtet erre, hogy amit te is mondtál, Jimmy, hogy Michael Oliver tisztán akadálytalanul látja a szituációt, ezért a VAR azt tapasztalja, hogy nincs szükség felülvizsgálatnak.
De.
Mert hogy Oliver egyszerűen nem tévedhet, tehát ő egy tévedhetetlen identitás ott a pályán, és hogyha ő ezt tisztán és egyértelműen látja, nem lehet 11-est ítélni. Ez nála egy érv. Ez egy hibás narratíva szerintem, mert Oliver, bár Jimmy, te itt az adás előtt azt mondtad, hogy ő tényleg nagyon közel van, de szerintem, mint hogyha háttal állt volna McAllister, neki nem biztos, hogy pont azt ott a kontaktot látja, de mindegy, meggyőztél adás előtt, hogy de valószínűleg láthatta. Ami érdekes, hogy Stuart Atwell-t idézi, ugye Dale Johnson, hogy ő állítólag azt mondja, hogy Doku megjátsza a labdát, és van kísérlet a labdaszerzésre.
Mámagasságban?
Holott elkerülhetetlen, hogy McAllisterrel azt tegye, amit tett. Tehát ez egy teljesen... Igen, Curtis Jonesnál annó, mikor 3 meccses eltiltást kapott, ott ez miért nem volt mondás, hogy megjátsza a labdát? Ez a kérdésem, mert ki is írtam, Jones esetében az volt a narratíva Dale Johnsonnál, hogy a játékos felelőssége, hogy a lába hol köt ki. Na hát...
Ez valóban így van.
Igen.
Csak az a nem mindegy, hogy most egy bő méteren lévő labdát, akkor, mert ugye azt mondta, hogy meg akarta játszani, akkor miért nem testtel játsza meg, vagy érted?
Igen.
Azért nem jön ki, meg ez, erre van egy hasonlat, most ha én megyek az utcán, és látok egy rendőrt, előtte meg 10 méterre két ember összeverekszik, csak a rendőr háttalál, akkor ne segítsek az adott szitúba. Szóval...
Ugye Klopp azt mondta, hogy a pálya minden részén ez 100% szabálytalanság, és sárga lap, talán még ezt is mondta, és erre mondja Dale Johnson azt, hogy de hát a 16-oson belül a küszöbérték az magasabb, mert hogy itt büntetés is jár, nem csak egy szabadrúgás, itt 11-es is jár, és ezért a játékvezető csak akkor ítél 11-est, hogyha teljesen biztos a dolgában. És mondom, itt a végkifutás az érveinek az az, hogy ez egy szubjektív döntés, és Oliver szerint, mivel nem volt 11-es, ezért a VAR sem lépett közbe, és itt még hoz ilyen példákat is, hogy Szoboszlai Bournemouth ellen, Diogo Jota a Newcastle ellen, ezek olyan 11-esek voltak, amiket a panel végül nem feltétlenül ítélt meg jogos 11-eseknek, és hogy ezek hasonló szituációk, hasonló a szubjektív szituációk, mint ez a melkasba rúgás. Tehát Dale Johnson-t lehet, hogy eddig olvastam, mert hogy ezt, hogy így, hogy lehet, nem tudom, teljesen egyértelműen veszélyes játék, és na, mit szólnál hozzá, Jimmy?
Ja, nem csak, nekem csak annyi, hogy ezt abszolút nem értem, hogy mármint azt megértem, hogy a 16-osnak a területe az oké, okay, fizikális kontakt szempontjából egy picit megértem, hogyha feljebb megy ott a tolerancia szint, tehát hogy test a test ellen ilyen 50-50 párharcba, lehet egy kicsit keményebb a védő, és legyen egy kicsit kevésbé könnyen befújható egy szabálytalanság, ami nyilván 11-est ér a támadó csapat részére. De ez nem ez a szituáció, tehát hogy itt most nem arról beszélünk, hogy a váll a vállal ütközött, vagy mondjuk csípő a csípővel, vagy comb a combbal, és kihúzta a rövidebbet, amit konkrétan mellbe talpalta a City játékosa, a McAllistert, ugye Doku. És ez teljesen egyértelmű hiba volt, és azt is megértem egyébként, hogy a bíró akkor fújja behatott, teljesen egyértelműen 11-esnek látja, és el tudom fogadni, hogy valamiért a bíró ezt elsőre nem úgy látta, de akkor meg a VAR felelősség, hogy ez igenis clear and obvious, tehát erre hozták létre a VAR-t, hogyha ekkora hülyeséget csinál a bíró, és ennyire rosszul ítéli meg, akkor rászólnak a fülére, hogy hello, hello, ez hiba volt. És igazából innentől kezdve én mondom, inkább a VAR-ra mutogatnék, és a VAR-t nem értem, hogy miért nem fújta be, mert a bíró az hibázhat, de a VAR, ahol mondjuk visszanézik 8-10-szer ezt kimerevítve, ebben hol a szubjektum meg, ez nem egy 50-50 párharc, mondom még egyszer, ez nem az a férfias része a futballnak, hogy ez belefér, vagy legyünk határozottak, ez nem az, ez semmilyen szinten nem az szerintem.
Bálint?
Hát ugye még az teljesen így van, egyetértek, meg ugye ha Walker azt mondta, hogy néha jobb csendben maradna, akkor a Johnsonról is el tudom ezt mondani. Mert,
és én ezt végigolvastam, nem tudom miért, de...
Szegény Attil.
Részvényt. Tehát, hogy akkor ez azt az üzenetet hordozza, hogy akkor a 16-oson belül mellbe lehet rúgni a másikat, mert ott nagyobb a tolerancia, és akkor az nem biztos, hogy 11-est ér. Szóval én ezt következetlennek érzem nagyon, amellett, hogy ez nem is kell feltétlen játékvezetői szem, vagy VAR szemlélet, vagy bármi, hanem józan ész. Egyedül.
Igen. Igen, igen. Paul Tompkins, ugye, aki hát itt a adatoknak, a bírókkal kapcsolatos adatbázisoknak az ura, vagy hogy mondjam, rengeteg adat áll rendelkezésére, rengeteg adatot gyűjtött össze azt illetően, hogy minket mennyire sújtanak ezek a szubjektív ítéletek, bár ez még csak az sem volt. Szóval ő írt egy sok 10 000 karakteres cikket itt az éjszaka, azt belinkelem a leírásban, ott vannak ilyen érdekes táblázatok, hogy a Klopp-érában mi kaptuk például a legkevesebb 11-est a 90. percben vagy a hosszabbításban.
Én azt én is látom, hogy 0,25
per szezon.
Vagy per szezon, vagy valami ilyesmi, nem tudom. Igen, igen,
az... Tehát egy Huddersfield is több gyakrabban kapott meg, az összes csapat. Ugyanez a meccsek első 15 percében, azt hiszem. És akkor azt is kihozza, hogy mégis meccsek végén, meccsek elején ezek a legfontosabb 11-esek egy adott meccsen, és akkor is fújják be őket a leggyakrabban, de nekünk valahogy nem. És akkor ő sem akar itt összeesküvés elméleteket kreálni, csak leírja így az érveit, hogy hát azért Guardiola, Pochettino ugye rendre mindgame-elnek, hogy az Anfield ne legyen hatással a bírókra. Ugye hát Walker is elmondta, hogy Michael Oliver karaktert mutatott. Hát a lényeg, hogy tehát ő nem keres ilyen összeesküvés elméletet, hogy itt a bírói kar azt akarja, hogy ne legyünk bajnokok, hanem vannak ilyen mellék indítatások a bírók részéről, amik miatt ez valószínűleg így van. És ez nagyon furcsa egy olyan hét után mondani, amikor 2 11-est is kaptunk, de hát ez a 11-es, tehát ezen tényleg itt a végén foghatjuk a fejünket, hogyha ennyivel csúszunk le a bajnoki címről. Nagyon frusztráló.
Meg én azt nem értem még benne, hogy mondjuk vegyük úgy, hogy nem akarta ezzel eldönteni a bajnoki cím sorsát, vagy akár csak ezt a mérkőzést, de ezzel dönti el, hogyha nem meri befújni a tök egyértelmű, tehát, vagy a VAR nem mer rászólni, hogy ez teljesen egyértelmű hiba volt. Tehát, hogy én értem, hogy hogyha nem döntünk, akkor picit úgy tűnik, mint hogyha nem avatkoznánk bele, de pont az is egy döntés, hogy nem döntünk, tehát, hogy innentől kezdve ez nekem ez egy óriási hiba, és teljesen érthetetlen.
Igen. És nekem az érthetetlen, hogy itt szubjektív döntésről hadovál a Dale Johnson, és már előre megmagyarázza, hogy valószínűleg a független panel is majd azt fogja ítélni, hogy ez 11-es, de hát láttunk már olyat, mikor azt ítélte, és a PGMOL az nem foglalkozott ezzel, nem minősítették utólag hibának, és ez sem minősítik utólag hibának, mert ez na, frusztráló. Reméljük, hogy semmi nem fog ezen múlni, és akkor egy kis esélylatolgatás így a végére. Az Opta szuper számítógépe, arról tettem be nektek itt egy képet az adás előtt, tehát a szerint, vagyis hát jelenállás szerint is, a Citynek 45,9 35% esélye van a Premier League bajnoki címre, nekünk 35,3%, az Arzenálnak, a listavezető Arzenálnak 18,8%. Bálint, ezzel egyetértesz-e? Vagy nálad hogy festenek ezek az arányok?
Szerintem jogos, abszolút.
A sorsolás miatt lehet ez?
Akár, igen. Szerintem helytálló.
Jimmy?
Gondolkoztam azon, hogy ez mennyire reális. Az, hogy még a City-t tartja a legesélyesebbnek, az opta szerintem alapvetően hát rendben lehet. Inkább kezdem onnan, hogy miért lehet, vagy én mit sejtek e mögött. Azért még mindig nálunk van a legtöbb sérült, tehát ez egyértelműen akár ronthatja az esélyeinket. Az Arzának ugye nehéz a sorsolása. Hozzátéve, hogy a Citynek is azért vannak még húzósabb meccsei, de az Arzának azért a legkeményebb a sorsolása. És még ugye lesz egy City Arzenál. Nem azért, hogy elkenjem a választ, de itt tényleg már most attól függően, hogy mit, hogyan súlyozunk. Én azt mondanám egyébként, saját szubjektív vélemény, talán nincs ekkora különbség egyébként, én azzal nem értek egyet, hogy ekkora különbséget látnak az optánál, hogy az Arzenálnak csak mennyit adtak, 19% nagyjából. Igen. Bár ez ugye nőtt egy kicsit a mérkőzés után, de ez a 19 nekem ez kicsit kevés.
Bocsáss meg, ez én most azt írtam ki csak, ami a mérkőzés után már. Tehát 13%-ról nőtt nekik erre a 18,8%-re a döntetlen miatt.
Igen, egy biztos egyébként, szerintem ezzel meg is lehetne ezt a kérdést válaszolni, hogy a legjobb támadójáték az szerintem összességében a Liverpoolnak van, még a sérültek ellenére is talán ezt kell mondjam, főként, hogyha visszatérnek a játékosok, tehát hogy a Liverpool dolgozta ki a legtöbb XG-t, meg a Liverpoolnak van a legtöbb lövése mérkőzésenként, úgyhogy a legjobb támadójáték az abszolút a Liverpoolé.
Csak az Arsenalé a legtöbb gól.
Hát igen, igazából ennyi felülteljesítés, alulteljesítés benne lehet, viszont amire szerettem volna egy kivezetni, viszont a védekezés az meg az Arzának brutális, tehát hogy 28 meccsen 19-es XG-t engedtek az ellenfeleknek, ez 15-tel kevesebb, mint a Liverpool, a City egyébként 27-et. Tehát, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Arzának van egy brutális védekezése, és hogyha innentől kezdődik bajnoki címért mennek, akkor az a védekezésük miatt lesz, bár most tudom, hogy kiszakadt a Bolzsák, tisztában vagyok vele, de az Arzenál nem a baj, nem a támadó statjaival nyerni meg ezt a bajnokságot, úgyhogy szerintem ez mellettük szólhat. A City meg egyébként mind a kettőben nagyon kiegyensúlyozott, tehát hogy én picit így látom az esélyeket.
Mondok még egy utolsó adatsort, és aztán megkérlek titeket, hogy tippeljétek meg, hogy ki lesz a Premier League bajnoka. Andrew Beasley írta ki a pont per meccs mutatót az ellenfeleinek, ezeknek a csapatoknak. Arzenálnál 1,64 század, Citynél 1,53 század, nálunk 1,38 század. Tehát ez alapján a mi ellenfeleink papíron könnyebbek, mert kevesebb pontot gyűjtenek be meccsenként. A City második legnehezebb, az Arzenáli egyértelműen a legnehezebb. Nálunk a Sheffield az nagyon súlyozza, tehát ők nagyon kevés pontot szereznek ugye meccsenként. És akkor ki lesz a bajnok, Bálint?
Szerintem mi leszünk.
30 pontból hányat gyűjtünk be szerinted?
26-ot.
26-ot. És így is mi leszünk. Jimmy?
Igen.
Basszus, nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz tippjátékkal kell a végén itt előhúzakodni. Úgyhogy én alapvetően osztom azt a véleményt, hogy hát az nem könnyű állítani, hogy most behúzzuk ezt a bajnokságot, meg azt távol álljon tőlem, hogy azt mondjam, hogy simán meg lesz, de valahol én azt érzem, hogy ez talán a nagykönyvben így van megírva. Remélem, hogy az égiek is így tervezik Kloppnak a búcsát, én inkább csak erre mernék hagyatkozni, hogy nagyon-nagyon szép történet lenne, hogyha ezt behúzná Liverpool, úgyhogy én akkor Bálinttal egyetértve megnyerjük. Az, hogy mennyi ponttal, az talán még ennél is nehezebb megtippelni. Én mondanék mondjuk egy 25-öt.
És még így is. Aha. Tehát igen. Akkor itt mindenki fog pontokat hullajtani. Azt várjátok.
Én is amiatt mondom ezt, ami miatt a Jimmy, hogy talán ez így van megírva, ennek így kell lenni, illetve én hozzáveszem azt is, hogy nekünk most van egy olyan előnyünk, úgymond, ha ez nevezhető előnynek, hogy mi az elég felforgatott, mondhatni többször ifi játékosokkal vagyunk versenyben, és nekünk szépen lassan fognak visszajönni a jelenleg nem bevethető játékosok, ugye most is lesz szünet lesz, válogatott szünet, tehát az utolsó 6-7 mérkőzést mi majd nem fullos kerettel tudjuk lejátszani, és az meg azért mégiscsak hozzátesz.
Itt összesítésben az Arsenal 7 góllal jobb. Nekünk lesz egy Sheffield meccs, amivel ott picit hazai pályán felzárkózhatunk, de ami frusztráló, hogy tényleg ezt a City meccset megnyerhettük volna, hogyha ott megítélik a 11-est a legvégén, amire már a City sem tudott volna reagálni. Ez a kérdés, hogy elbírja-e ez a csapat. Még így is, ha azt mondjátok, hogy megvan írva, de ezt elbírja-e. A Spurs meccset, az Arsenal ellen az a szituáció, Ødegaard, de főleg most itt a City ellen ez az eset.
Hát ha elbírja, akkor az még többet ér.
Akkor az még többet, igen. Akkor még többen fognak könyvet írni erről a szezonról, és a dokumentumfilm sorozat is még népszerűbb lesz. Köszönöm, hogy jöttetek, Jimmy és Bálint. Még annyit, hogy következő meccs csütörtökön 21 órától az RTL 3-on, Liverpool Sparta Praha, piciketét van, be kell jutni a legjobb 8 közé, de vélhetően ez meg lesz. Közös meccsnézés még mindig Budapesten az Itzerben. Hol találhatnak meg téged a hallgatók, Bálint?
Jelen vagyok Twitteren, Instagramon, Facebookon, oda is szoktam elemzéseket írni, illetve a fő szugyabüntető.com-on is megtalálható vagyok.
Jimmy?
Engem a szokásos felületeken ZXB Analytics adatelemzőjeként vagy Twitteren én is aktív vagyok, ott pedig a Borbély Alulvonás Imre, hogyha jól mondom, néven találnak meg a hallgatók. Főként Liverpoolos elemzésekkel.
Köszi, hogy jöttetek, srácok! Legközelebb szombaton fogunk jelentkezni, szombaton reggel egy United felvezetővel jelentkezünk, és kibeszéljük az Európa Liga sorsolást is, az ottani ellenfelünket. Sziasztok! Mármint nem akarok jinxelni, csak nem esünk ki. Reméljük nem. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!